Nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
Ezt a mikrofont fogjuk használni.
Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, és ugye, mint tudjátok, ez az ötödik alkalom, amikor Isten üttervéről fogunk beszélni. És ezzel együtt az utolsó olyan alkalom, amikor üftörténeti témát veszünk, hiszen a következő a vasárnap, ha az Úr életet bennünket, az egy összefoglaló lesz, és kérdésfelelet formájában. Tehát az első fele, vagy harmada, vagy meglátom, próbálok rövid lenni, majd egy az eddigieknek a vázlatszerű összefoglalása, hogy mindenkiben összeálljon az a kép, amit az Úr az üttörténete kapcsolatosan időrendi sorrendben is ugye kijelentett. És aztán majd jöhetnek a kérdésfeleletek. Itt nagyon fontos dolog, szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogyha van kérdésetek, akkor tessék szesen most megírni, tehát a mai nap az utolsó, amikor még be lehet dobni a kijáratnál lévő persejbe a kérdéseinket, arra a lapocskára, amit egyébként kaptatok kézbe, az a vázlat lapocska, arra lehet kérdést fölírni, bármit az elhangzott egész üftörténeti kérdéskörrel kapcsolatban. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ezt a témát veletek átbeszélhetem. Azért, mert egy nagyon kedves témaköröm nekem, és én nagyon-nagyon, mint említettem már korábban, régebben is mélyen próbáltam ebbe beleásni magamat, és nagyon szerettem ezzel a témával foglalkozni. Azért, mert a reménységünknek, a hitünknek a beteljesülését látom. Tehát nem csak arról van szó, hogy itt a földön velem van az Úr, itt a földön a szívemben van az Úr, nem, ettől sokkal többről van szó. Arról van szó, hogy van jövőképem, a koporson túllátok, sőt, nem csak, hogy a koporson túllátok, hanem az Úr elmondja azt is, hogy milyen dolgokat fog majd cselekedni, és akkor igen, akik ő benne hisznek, akik megváltottak az Úr Jézus vére által, ezért hangsúlyozom ezt ki, és főleg azokért, akik még nem élték át ezt a csodálatos dolgot, hogy vajon megváltott vagy-e a Krisztus Jézus vére által, mert csak azok kerülhetnek oda, ezekre a csodálatos kijelentett helyekre, dolgokra, Istennek az üttervében, a szenteknek a családjába, így fogalmazok, hiszen csak ők jönnek vissza az Úr Jézussal, tudjuk jól. A első feltámadás során, amikor majd az Úr visszajön erre a földre, tehát csak abban az esetben, hogyha bennem van az Úr Jézus Krisztus. Mert ugye, amikor megtér valaki, akkor azt tudok mondani, hogy behívjuk a szívünkbe az Úr Jézust. Jól mondjuk, teljesen jól mondjuk, tényleg erről van szó. Igaz, kétség kívül, hogy mivel a Szent Háromság ugye egy Isten, Bélának van Pintér Bánk egy aranyos éneke, egy meg egy az egy, ugye emlékszünk rá, ismerjük. Ugye matematikában nem pont így van, de itt nagyon érdekesen jön, hogy jön ki a dolog, hogy a Szent Háromság, Isten három különálló személye mégis egy. Na tehát, amikor behívom az Úr Jézust a szívembe, akkor a Szentlélek jön be. Mert hogy itt ebbe a templomban most a Szentlélek Isten van jelen. Az Úr Jézus az Atya jobbján ül, és onnan majd visszajön, ahogy ugye itt beszélünk is róla, meg tanulunk is róla, hogyan és milyen módon fog majd visszajönni. Drága testvérek, azért mondom ezeket el, hogy aki még esetleg nem élte át azt a csodát, amit a Krisztus Jézussal való közösség, a megtérés, a bűnbocsánat, azt, hogy én kijelenthetem, hogy Krisztus Jézus gyermeke vagyok, és hogy kijelenthetem szívem mélyéből, hogy üdvösségem van, nem lesz, van. Miért? Mert magamban hordozom az állogát. Úgy hívják ezt az állogot, hogy Szentlélek Isten. Itt van bennem. És ő a pecséte, ami mennybe való belépésünknek. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, amit tisztán kell látni, tehát nem csak ilyen majd valahogy lesz című hívő életet élünk, nem, szó sincs erről. Konkrétan tudjuk, mert az Úr kijelentette, hogy hogyan működik a hívő életünk, tudjuk azt, hogy kiben hiszünk, tudjuk azt, hogy a nehézségek között is mi a mi stabilitásunknak az alapja, mi az, hogy kősziklára építettem a hitemet. Mert ma őszintén mondjuk ki, nincs üldözés, mi mindenki eljöhetett ide az imázba, aki akart. Semmi probléma nincs a hívélettel, de ez nem biztos, hogy mindig így lesz, és a korábbi világban, a korábbi korokban sem volt mindig így. Tehát a hívő emberek bizony katakombákba is kellett, hogy menjenek, és titokban, mert nem lehetett másképpen, mert üldözték a keresztényeket. No, testvéreim, néhány gondolatot egyelőre, hát az elmúlt alkalomból jónak látok csak felidézni. Arról beszéltünk az elmúlt alkalommal, az ezer éves békeországról beszéltünk, tehát hogy az Úr Jézus visszajön erre a földre az ő szentjeivel, már megtörtént az első feltámadás, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, mert annak nem állt a második halál, mondja a Jelenések könyve, és akik részt vettek, azok a szentek, mert az ige már szenteknek nevezi ezeket az embereket, az Úr Jézus gyermekét, visszajönnek az Úr Jézus Krisztussal együtt erre a földre, azt is mondtuk, hogy van egy aranykopó, ami majd benne az Úr Jézus, ezek már részletkérdések, a lényeg az, hogy visszajönnek a földre, és ezer évig itt lesznek. És most a történet végét szeretném, az ezer éves történet végét emlékeztetni, hogy mit is mondtunk erről. Ezer évig az emberek békességbe élnek. Azt mondja az ige, hogy fegyvereikből kapákat csinálnak. Magyarul a fegyvergyártás helyett hasznos, az emberek számára hasznos, békességes berendezéseket, dolgokat fognak gyártani, emelkedik majd az életszínvonal. Most ezer év alatt azért ugye megemlítettük azt is a múlt alkalommal, csak visszaemlékezésképpen mondom, hogy ugye csak három dolgot említettem. Láss, a repülés történet elmúlt 200 év. Az ember kitalálta a repülőgépet, mert még 1500 évvel szóba se került ilyesmi, ugye? Tehát 200 évvel ezelőtt durván nagyjából, és milyen nagyszerű dolog, hogy felülünk itt egy repülőre, és mondjuk az én két húgom, amelyik a ráadásul nyugati partján lakik, és akkor 15 óra alatt átszállással minden együtt ott vagyok. Hoppá! Ez ezelőtt mondjuk 100 évvel, hát több hónapba telt, mire hajóval oda dikicseltünk, meg vasúton, meg és itt áll. Bár én nem, de az elődök. Igen. Szóval ez a fejlődés, repülés, elektromosság. Gondoljuk át, és nem akarom ezzel az időt húzni, mekkora óriási nagy dolog. Atom. Milyen nagy dolog, hogy van áramot termelő atomerőműve például Magyarországnak is. Nagyszerű, és örülök nagyon, hogy fejlesztik, mert nagyon-nagyon fog kelljen a jövőben Magyarországnak is. De miért kell ezt bombára használni? Tehát mindig ott van a sátáni oldal, mindig ott van, és most képzeljük el az ezer éves békeországlásban, ugye csodálatosan szépen megy az idő, és mint a fáké olyan hosszú lesz népe, megjelte mondja az ige, tehát több száz évig élnek az emberek, visszacsatolódik a kezdeti időszakhoz, a pátriárkák koráig, az üttörténetet, aki komplexen ismeri, tudja, hogy mi a pátriárkák. Az első időszak, Matuzsálem például 969 évig élt, már Ádám is 900 fölött. Tehát ennyi ideig éltek az emberek. Igen. Na most Noé után az Úr levette az emberi életnek a idejét 120 esztendőre, hogy ne éljen többet, mint 120. Na hát most ebben a korszakban élünk, nem tudunk többet élni, mint 120 esztendő. Igen ám, de a történet végén, amikor ilyen magasra jutott a tudomány, eloldatik a sátán. Na hát kérem tisztelettel, ez a nagy kérdés. És akkor sugok neked, hogy ezt kérdésként írd már majd föl a kérdés sorba, hogy miért oldja el az Úr? Hát nem volt jó békességbe élni. Hát nem volt jó úgy, ahogy ezer évig Jézus Krisztus vezetésével a királyok, mert voltak földi királyok is természetesen, de az Úr Jézus volt a királyok királya és az uraknak az ura. És a békesség fejedelme, ezt mondja róla az ige. Na most akkor nem volt ez jó. Miért kellett azt eloldani már? A sátán, meg az angyalai, meg így jöjjenek és pusztítsanak. Na hát, akkor majd a jövő vasárnap remélem erre a kérdés. Nagyon fontos kérdés, és nagyon nagy kérdés. Tehát elmegy, hogy elhitesse az embereket, és egy nagy háborút kreál. Méghozzá, ugye nagyon hamar azzal a technikával, ami rendelkezésre áll, csillagháborút. Miért mondom ezt? Azért, mert nem csak a földre mondja a Biblia, hogy elemeire bomlik, ezt Péter apostolnál is olvassuk, több helyen is hivatkoztam rá többször. És hogy az ég, mint papírtekercs felgöngyölödik, tehát az univerzum, az egész univerzum megszűnéséről beszél itt az ige. Tehát az ezer éves békeország végén a hetedik nap, a hetedik évezred, a hetedik ájon, ugye, mind a három dologról beszéltünk, annak a végén van ez a történet, és mivel eloldatik a sátán, csillagháború, és a csillagháborúban végül, mikor látja, hogy vesztésre áll, mert nyilvánvalóan ez lesz a sorsa, akkor ő, most a mai nyelvünk szerint, mert most is a politikában, ahol figyelsz, beveti az atomot. Most, hogy most ez atom-e, vagy ennél még egy hatékonyabb fegyverrendszer, nem tudjuk, de az tény, hogy elemeire bomlik a világ. Megszűnik a Föld, és az ég, tehát az univerzum. Eddig, amikor korszakváltásról beszéltünk, vagy nagy-nagy változásról, akkor mindig a Föld és a Földet körülvevő világról beszéltünk csupán. Itt a hetedik napnak a végén, úgy történt értelemben, ugye, már viszont az egész univerzum megszűnéséről beszélünk. Nagyon fontos. Azok viszont, akik nem halandók, tehát a mennyei lények, ott hagyta 99-et, emlékeztek rá, beszéltük róla, a jó pásztor, ugye? És lejött ezért az egyér, aki az ember, ugye? Tehát nem halandó most már, és akik új testben ott vannak, azok sem halandók. Ezek a lények nem pusztulnak el, csak a világ pusztul el körülöttük. Nagyon fontos dolog. És akkor nézzük meg, hogy mi is történik. Ez tehát a világ vége, amit a köznyelv úgy fogalmaz, hogy a világ vége. Na ez a világ vége. Kicsit még arrébb van a mostani időnkhöz képest, minimum ezer esztendő, meg bizonyos történések is még előtte vannak. És azt ígéri nekünk az Úr, hogy új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint. És most ezen a mai napon erről az új égről és az új földről szeretnénk beszélni. Kérem a gyülekezetet, álljunk fel, és úgy olvassuk el ezt a drága szent ígét, Jelenések könyve 20. részéből, a 11. verstől fogom olvasni a mai napunknak a vezér igéjét, tehát Jelenések 20:11-től. És láttam egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtatott. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy másik könyv nyittatott meg, amely az életkönyve, és megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvben voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadta a halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettettek a tűz tavába, ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vettetett. Eddig van az ige, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát a hetedik nap, a hetedik ájon végén van ugye ez a bizonyos világ vége, amikor elemeire bomlik a világ, és az ige azzal kezdi, hogy el a nagy pusztulás után, mondja a Jelenések könyvében János apostol, és láttam egy nagy fehér királyi széket. És azon a fehér királyi széken az atya trónolt. Teszik emlékezni rá, ugye, hogy ez már a második ilyen ítélőszék, mert beszéltünk már ítélőszékről egyszer, az elragadtatás után az Úr Jézus, ugye, tart egy ítéletet az Isten házán. De ez nem az. Az Isten házán. És azt is elmondtuk, hogy ugye a fele, a Tisztus példázat alapján fele, hát most nem az én dolgom ezt kijelenteni, de nagyságrendileg ugye a Tisztus példázat alapján azt mondhatjuk, hogy volt 10 meghívott, 10 szent, 10 olyan, aki az esküvői meghívóval rendelkezett, és csak öt ment be, a másik öt bolond viselkedése miatt, magatartása miatt, sajnos eltávozott tőle az olaj, repedezett kút volt a lelke, ugye, erről beszéltünk, és elfolyt az olaj az élete során, és ő nem figyelt oda, hogy ezt rendezze és összegyűjtse. Nagy tanulság számunkra is. Tehát ez volt az első ítélet, ahol Krisztus ítélkezett. Ez a második ítélet, amikor a nagy világvége után, a nagy tragédia után, amikor megszűnik minden most meglévő világkép, akkor magát a mennyei atyát látjuk a trónon ülni, és azt látjuk, hogy ahogy ítélkezik a mennyei atya, először az Úr Jézus is leteszi a koronáját a mennyei atya elé. Miért fontos ez? Mikor föltámadt az Úr, mit mondott a tanítványainak? Tetszik emlékezni? Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tegyetek tanítványok el minden népeket, stb. Stb. Ugye? Tehát az Úr Jézus kijelenti magáról, hogy a menjen és földön ő uralkodik. Itt, a világvége utáni nagy fehér királyi széknél azt látjuk, hogy a mennyei atya elé az Úr Jézus is leteszi az ő koronáját. Tehát megalázkodik az Isten előtt, a teremtő Isten előtt, ugye? És természetesen az ő felesége, hadd fogalmazzak így, mert azik egy fogalmaz, tehát a szentek, akik az Úr Jézus által megváltottak, és ott vannak ő vele, ők is természetszerűen az Úr Jézussal együtt, ugye a mennyei atya előtt hódolnak, tehát az atya lesz minden mindenekben. Igen. Ami fontos látni és tudni, hogy a mennyei atya megítéli a halált. Érdekes dolog ez, mert ugye mi azt hiszük, hogy a halál az egy jelenség. De itt az igen nem úgy mutatja be a halált, mint egy jelenséget, hanem mint egy sátán, mint egy sötét erőt, mint egy szemét mutatja be, mert azt mutatja itt, azt mondja az igen, hogy megítéltetik a halált. Tehát azért ítéltetik meg, mert soha többé nem is engedi az Isten, már a későbbiek során, hogy a halál bármilyen formában is visszajöhessen a világba, amit az Isten újjá teremt. Ez azt jelenti, hogy sem az embernél, sem a mennyei lényeknél, sőt, abba az új drága világba, amit mi úgy nevezünk ma, hogy az a biológiai környezet, tehát se az állatoknál, se a növényeknél, stb., nincs halál. Ez nagyon fontos dolog, ugye? Tehát a halál megítéltetik, a sátán, ugye, a fenevad, az ő démonai, és az elkározott lelkek. Nagyon érdekes, hogy úgy írja az ige, hogy a tenger is kiadja a halottait, pokol is kiadja a halottait, és így tovább, stb. Akik, tehát mindenki, aki nem Krisztusban volt, az itt most meg fog jelenni a mennyei atyának a ezen bizonyos nagy fehér királyi széke előtt, és meg lesz ítélve, és sajnálatos módon ugye az ítélet arról szól, arról beszél a Biblia, hogy ők örökre a mélységbe, a tűznek tavába. Tehát ez a végső pokol. Általános fogalom szerint azt mondjuk, hogy pokol. Igen, a végső pokol az a tűznek tava, amiről itt szó van. Most, amikor majd a ítélet során Isten beveti ezeket a lelkeket. Igen. És az ítélet után azt látjuk, hogy az Úr, mármint hogy a mennyei atya, új eget és új földet teremt, és az első ég elmúlt, és a tenger többé nem volt. Tehát gyakorlatilag minden, amit mi most így ismerünk, ahogyan ismerünk, ezek megszűnnek, nem léteznek, és Isten újat fog teremteni. Én az Ézsaiás könyvéből olvasok egy kis részletet, Ézsaiás 65:17-től, Ézsaiás Krisztus előtt kb. 700 évvel élt. Csak azért mondom, hogy milyen érdekes Isten lelke, ugye? Gondoljuk el, hogy a mai korunkhoz képest mínusz 2700 esztendő, ugye? És még itt, még legalább 1000 jön hozzá. De Isten már előre láthatja Ézsaiással, és elmondja, hogy mi lesz majd a legeslegvégső időkben. Így hangzik ez az ige Ézsaiás 65-ben. Mert imé új egek és új földet teremtek, a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem juttatnak. hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek, mert én Jeruzsálemet vigasságát teremtem, és az ő népét örömé. És vigadok Jeruzsálem fölött, és örvendezek népen fölött, és nem hallatik többé abban síralomnak és kiáltásnak szava. Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek sem vén ember, aki napjait be nem töltötte volna. Tehát Istennek ezt a drága ígérete az új ég és új földben lesz igaz. Aztán mit olvasunk még erről a világról? Szeretném csak egy picit zárójelben megjegyezni, hogy ez az egész mai Isten tisztelet témaköre a hitetlen embernek olyan, mint egy mese. Abszolút mese. Tehát, sőt, még olyanabb. A meséknek meséje. Tehát annyira elképzelhetetlen, annyira megfoghatatlan, annyira misztikus, hogy ez a hitetlen nem érti, nem is fogja soha megérteni. Csak azok az emberek érthetik meg, akik Krisztus Jézusban vannak, és akik hiszik, és tudják azt, hogy mondja az ige, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Ez az egyik ige. Ugyanez az ige másod úgy valahogy így van megírva, hogy ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeimből egy jottányi, tehát egy veszőnyi, egy pontocska is el nem múlik, míg mindenben nem teljesedik. Nagy dolog. Tehát aki hisz, annak nem mese, hanem valóság. Sőt, rá tudok állni, sőt, örülni tudok neki. Sőt, már most azt tudom mondani az Úrnak, hogy Uram, köszönöm, hogy engem is ebbe a drága új világba, amit majd teremteni fogsz, oda fogsz elvinni. És én is ott leszek. No, mi is a jellemző erre az új világra? No, az ige arról ír, hogy egy új Jeruzsálemet teremt az Atya. Készít, alkot egy mesterművet. Na hát ez érdekes. Mi jellemző rá? Kocka alakú, tehát nem síkba, hanem térben lesz felépítve. Egy éle a kockának 2200 kilométer átszámolva, mert ilyen síkbe adja meg nyilván a Biblia, de hogy megnézheted otthon, hogy egy éle 2200, tehát 2200 kilométer szer 2200 kilométer, és magasságban is 2200 kilométer. Azért nehéz ezt fölfognunk, mert ha most a Földtől mi eltávolodunk 60 kilométerre, a fölött már megszűnik a súlytalanság, és akkor minden láttuk már, hogy mondjuk egy űrhajóban mit csinálnak az űrhajósok, hát lebegnek össze-vissza, hogyha nincsenek lekötve, vagy valamilyen módon rögzítve. Tehát el sem tudjuk képzelni, hogy mi az új testünkben, az új világban, amit Isten teremt, hogy fogunk élni? De hát térben is tudunk élni, és ez egy nagyon nagy dolog, mert hiszen mennyivel többen elférnek? Nem? Azt mondja az Úr Jézus, hogy szükség, hogy elmenjek, hogy helyet készítsek néktek. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Tehát az Úr Jézus miben munkálkodik? Ott fenn az Atya mellett. Tehát nem egyszerűen csak várja, hogy őt nagynak nézzék, meg mit. Oké, én nem akarok politizálni, mert tudnék hasonlatot hozni most is, de a családom szigorúan rámszor, hogy valami politikát mondjak. Jó. Szóval nem a dicséreteket várja az Úr Jézus, hanem dolgozik. Mit csinál? Helyet készít neki. Csodálatos, drága helyet, amit oly tudja, hogy ezt nem a mi dolgunk megmagyarázni sem. Jó, tehát ebbe az újonnan teremtett földben azt olvassuk, hogy a mennyei Jeruzsálem hogyan is néz ki, 2200 kilométer, ez körülbelül Moszkva-Budapest távolság egy éve. Ugyanez felfele is. Aztán van 12 kapuja egy-egy gyöngyből, aztán az alapjai is gyöngyből vannak, és így tovább. Tehát ezek nagyon érdekes dolog. Itt ez egy ilyen AI által készített. Tehát a meglévő információk alapján csak el van rontva, már kapásból mondom, mert egy oldalon látsz egy bejáratot, hát az biztos, hogy nem úgy lesz, legalább háromnak kéne lenni, de az sincs, ugye rögzítve, hogy most vízszintesen lesz a bejárat, vagy függőlegesen, hát hogyha 2200 kilométer a magasság, akkor lehet függőleges. Szóval magyarul ezt nem tudjuk, csak azért akartam ide kihozni ezt a, ezt a, nagyon szép egyébként ez a rajz, gyönyörű, hogy hát valami hasonló dolog lehet majd az új Jeruzsálem. Ez az új Jeruzsálem itt fővárosa annak a világnak, amit az Isten készít. És ami még nagyon érdekes, azt írja az ige, hogy az ő fiának, Jézus Krisztusnak készíti az atya ezt. Olyan, mint egy ajándékdoboz, mint hogyha azt mondanám, hogy na fiam, az esküvődre adok neked nem tudom milyen nagy ajándékot, egy ajándékdoboz, még bukaitát is látok rajta, persze nincs rajta, nem akarom belemagyarázni az igébe, de olyan, mint hogyha egy ilyen jellegű dolog lenne, hogy tessék fiam, itt van egy ajándék, készítettem neked a fővárost. Mert azt írja a jelenések, hogy tessék elolvasni, hogy a mennyei atyától száll alá ez a város, ugye, és az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak, és a feleségének, mert akkor már ugye nem az esküvőről beszélünk. Ez egy másik fantáziakép egyébként, ahol ugye különböző gyöngyökből van, vagy igen, a alapja, és akkor a tanítványok nevei szerint egy-egy gyöngyből kifaragva a kapu, János, András, és itáb, stb. Ugye ezt írja a jelenések könyve. Ez csak egy ilyen érdekesség volt, amit akartam nektek megmutatni. Mi jellemző erre az új teremtett világra? Amit konkrétan tudunk, amit ír az ige, amiben biztosak lehetünk. Az, hogy nem lesz benne nap, nem lesz hold, és nem lesz csillagok. Hoppá, akkor sötét lesz, de hogy lesz sötét? Mi fogja a fényt adni? Ez is egy különleges dolog. Hát Isten személye, az Atya olyan fényt fog adni, mint a nap. Ezt se tudjuk képzelni, hogy lehet ez. Az Úr Jézus személye olyan fényt fog adni, mint a hold. És a hívő emberek, ha az Úrban élsz, akkor a te személyed, meg az én személyem olyan fényt fog adni, mint a csillagok. Olvassuk el, Dániel 12.3, ide föl is van írva jobb oldalt. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Csodálatos. Ezt nem tudjuk elképzelni, de csak nagyjából tudjuk elképzelni. Ez mit jelent, hogy én ott leszek Isten országában, és fényt fogok kibocsátani magamból. És ahogy a csillagok nem egyformán fényesek, van amelyik nagyon fényes, van amelyik kevésbé, van amelyik alig-alig látszik a fénye. Ugyanígy lesz ott is biztos. Miért? Azért, mert, hogy mondja a példázat, némelyek 30 annyit, némelyek 60 annyit, némelyek 100 annyit kapnak az Úrtól. Tehát amikor az Úr megadja neked a jutalmadat majd az ítéletkor, vagy a jutalmasztó királyi szék, nevezzük így, az Úr Jézus Krisztus majd az elsőnél fogja megadni, akkor megkapod a jutalmadat, és amikor eljön ez az időszak, akkor a te neked adott jutalom szerint leszel te fényhordozója és fényt közvetítő abban a drága új világban, amit Isten teremt. Jó. Mi jellemző még erre az új világra? Azt, hogy nem lesz benne templom. Néha meg szokták kérdezni, testvéreknek, hát hogy mindig a templomba fogunk ülni, ha nem lesz unalmas. Hát nem lesz unalmas, mert nem is fogunk a templomba ülni. Miért nem? Mert nem lesz templom. Hát miért nem lesz? Hát azért, mert az Isten közelségében leszünk mindig, sokkal jobban, közelebb az Úrhoz, mint most. Mert színről színre láthatjuk őt. Mint az Édenkertben, még a bűneset előtt, ugye, ott időnként eljött az Úr, beszélgetni egy kicsit Ádámmal, meg Évával. Ugye, bűneset után is kiállt az Úr, hogy Ádám hol vagy, és akkor elrejtőztünk, mert fügefelevelet kötöttünk bankörén, miért kellett? Hát, mert csak nem ettetek a fára. Ugye nem azért érzitek, hogy bűnösök vagytok. Ismerjük a történetet. Jó, tehát nem lesz templom. Azért, mert benne fogunk élni a templomban. Az egész világ, az egész teremtett világ, amit a mennyei atya teremt, az egy nagy, hatalmas templom lesz. Miért? Azért, mert az Isten is benne lesz. Azért lesz templom. Ez csodálatos dolog. Mindig Isten tiszteleten fogunk részt venni? Nem. Nem. Pál apostol mondja, nagyon szép, ha jól tudom, Filippi belékezített levél, hogy Mindenkor örüljetek. Hát mi, hogy tudjuk ezt megcsinálni? Hát ritkán.
Hogy mindenkor örüljünk ezen a földön. Szüntelen imádkozzatok. Hát hogy tudsz szüntelen imádkozni? Dolgozni is kell. Meg aludni is kell. Még minden más egyéb dolgom is van. De már arra utal Pál apostol, hogy az igazi hívő ember az, ha tényleg a Szentlélek benne van, akkor a munkám közben is mondom, hogy halleluja, jaj, de jó az Úr, ezt megáldotta, hogy nem tudom, hálás vagyok, igaz? Szoktunk ilyet mondani, halleluja, dicsőség az Úrnak, stb. Ez már egy imádkozás. És szüntelen hálákat adjatok, hát ez benne van az életben. Itt pedig, amikor majd ott leszünk a végső időkben az Úrral, akkor az egész életünk erről fog szólni, hogy a gondolataim, az életem benne van az Istenben, és akkor nekem teljesen természetes lesz, hogy meglátok egy teremtett növényt, vagy egy teremtett gyönyörűséges szép részt. Képzétek el, hogy ha ilyen szép a Föld, amilyen, ez a bűnös, ez az elesett, ez a parazitákkal, meg rablással teli a rablást, azért, hogy egyik állat megeszi a másikat, mert hogy ez meg fog szűnni, nyilvánvaló. Ugye? Tehát ez a bűnös föld olyan szép, néha elmegyek egyet, elmehetek, mert hálás vagyok az Istennek azért, és ha elmehetek, valahova kilándulni, hadd ne mondjam, szép részekre, látom a tengert, vagy látok valami gyönyörű szép részt. Hálás vagyok az Úr, milyen szép az Úr teremtett világa. Ti is jártatok már, így gondolom sokszor. Most képzeld el, ebben a világban ez tehát minőségileg nem lehet rosszabb, mert akkor mitől mennyország? Tehát ha rosszabb, hogyha csúnyább, hogyha gyengébb, akkor ez ki van zárva? Hát Isten ilyet nem csinál. Tehát csak szebb lehet. Akkor mennyit fogunk gyönyörködni? Akkor elmegyünk majd nagyokat kirándulni. Ne haragudjatok meg, egy kicsit úgy tűnik, mintha itt mesélgetnék nektek Isten tiszteletet. De hát ezek alapján, az igék alapján mit mondhatok más? Nem? Tehát Isten nagy volt, lesz és örökké lesz. Tehát amit ő alkot, az is nagy lesz. És rosszabb nem lehet, mint volt, csak jobb lehet. Akkor hogy fogunk gyönyörködni a világban, amit ő készít és alkot? Nagyon fogunk gyönyörködni benne. Tehát az egész életünk benne lesz ebbe az új világban, amit a mennyei atya fog teremteni. És a spontán találkozás, a spontán kommunikáció Istennel, az Úr Jézus Krisztussal, a Szentlélek Istennel, az teljesen, mondjam azt, hogy természetes lesz. Biztos lesznek majd valami ünnepek, amikor visszaemlékszünk dolgokra, például az Úr Jézus kereszt halálára lesz, mondom. Feltételezem. Ezek szebbé teszik ezek, még jobban kitöltik azt, amit majd ott tenni fogunk. Igen. És ami de szintén fölhívom a figyelmet, az, hogy azok, akiket szeretünk, közös találkozások a szeretteinkkel, akik az Úrban haltak, mert nyilván csak sajnos így mondom, csak azokra számíthatunk, tehát aki nem az Úré, az nem ez ott. Tehát aki a szeretteink közül az Úrban halt meg, ők is ott lesznek. És milyen nagyszerű lesz majd velük beszélgetni, találkozni, és sosem kell elválni. A házas párok, a férj-feleség. Nyilván nem ugyanabban a módon, mint ahogy itt a Földön, mert nem lesz szexualitás, nincs rá szükség se. De mint a legkedvesebb lelki, legkedvesebb társamat, hát hogy ne ismerném meg, hát hogy ne barátkoznék, értsd jól vele, hogy ne adnék hálát azért, hogy ott együtt lehetünk és dicsérjük az Urat. Ugyanez van a gyermekeinkkel, ugyanez van a rokonainkkal, akik ott lesznek, és nem utolsó sorban azokkal a lelki testvéreinkkel, akik az Úrban voltak, és itt a Földön együtt szolgáltuk az Urat. Hát nem lesz csodálatos, hogy együtt leszünk, dehogy is nem, hála az Úrnak, nagyon is jó lesz. Azt mondja az ige, nem lesz halál, fájdalom, sírás, szenvedés, öregedés és elmúlás. Nehéz ezt felfognunk, és azt is nagyon nehéz felfogni, hogy mindez örökkön örökké. Hogy sosem lesz vége, hát nagyon jól hangzik, de nehéz felfogni. Hogy megszűnik az idő létezni. Most mindig az időben vagyunk beszorítva. Elmekések a munkájáról, jaj, még van 5 percen, beérek valami időbe. És az egész élet erről szól. És amikor nézzük az időt, hogy hú, már megint egy évvel öregebb vagyok. Eljött a szülinapom, igen. Na most már hány is vagyok, hogy kezdődik? Milyen számmal kezdődik? Jó, megint, jó. Szóval időben vagyunk beszorítva. Azért, mert ez az egész 70 vagy 80 esztendő, hogy az ige mondja, ugye, az ember életéből, ez egy tesztidőszak. Már említettem, hadd említsem azokért, akik esetleg azt a gondolatot nem hallották. Ugye Rick Warrennek van egy nagyon csodálatos kijelentése ilyen vonatkozásban, hogy ez a földi élet csak egy tesztidőszak az életünkben. Amikor Isten ki akarja próbálni, hogy a lelkem mélyén mi van. Nem az, amit mondok, meg amit mutatok, hát az egy dolog. De a mélyén mi van. Amikor nehézségeim vannak, akkor hogy reagálom le azt, hogy én Krisztushoz tartozom. Amikor megpróbáltatás van, vagy amikor le kell mondani akár anyagiakról, akár egy jó munkájáról, vagy nem tudom micsodáról, le kell mondanom azért, mert én ezt hiszem. Na vajon akkor megállom a helyemet? Vagy amikor kísért a sátán bármilyen bűnnel, akkor hogy állok meg a hitemben? Ugye egy nagy kérdés. Nekem a szüleimnek az élete nagyon érdekes, hogy mondjam, példa a 60-as évek kommunizmusában, ugye amikor az anyámat, mint pedagógust azért rúgták ki az állásából, mert hívőasszony volt, és este hozzánk eljött egy asszony, két asszonyka, bocsánat, két bibliaórát tartani. Azt akkor lejöttünk bibliázni. Na ez volt a bűn, kirúgták az állásából, és azt mondták neki, hogy ha kijelenti, hogy többet nem csinál ilyet, akkor nincs semmi baj, akkor elfelejtjük az egészet. És azt mondta anyám, hogy nem, ő nem tudja Istenről lemondani. És az volt az ok, amiért kitették az állásába, hogy Istenről lemondani nem tud. Ezt a mondatot írták be a kizáró okiratba, nevezzük így. És valóban nem is, többet nem is lehetett pedagógus. Aztán elmúlt öt esztendő, tehát abban falun, tessék elképzelni, munkahely se volt, semmi. Jó apám egy kis áfészos, annak idején tudja az idősebbek, hogy mit jelentett ez. Az áfészes is egyszer kis bútba dolgozott, mint kereskedő. Anyám nem tud dolgozni, tehát csak annyiból kellett megélni, amennyit ott kerestünk. Aztán, amikor nem volt ki az egy kenyére való, akkor fiam, nézd már meg, hogy valamelyik zsebbe nem maradt esetleg, vagy 20 fillér, vagy 30 fillér. És akkor azért mondom, hogy én se jártam mindig esmercivel, nehogy azt higgyétek. Jó? Tehát mentem, és akkor a zsebébe kellett, hú, de örültem, amikor 50 fillért találtam, vagy 20 fillért, és akkor végül vagy kigyűlt, vagy nem gyűlt ki egyébként, az egy kenyére való az adott napra. De hogyha már ezt mondom, akkor azt is mondjam el, hogy Isten mennyire jön a meghallgató. Nagyon jól emlékszem, tehát nekem olyan, mintha tegnap történt volna, mert akkor én már nagyobbacska fiú voltam, ilyen 7-8 éves itt körül valahol. Dolgozik apám egy kis egyszerű kis falusi burba, és akkor, amikor már nagyon el voltak keseredve a szülők, akkor egyik alkalommal apám letérdelt, és azt mondta, hogy uram, te látod, hogy mi nem tudunk így megélni, hát nem. Hát valamit segíts rajtunk. És nem múlt el 2-3 nap, nagy fekete Volga, hát akkor az volt a menő, ugye. Megáll a áfésznek a bótja előtt, bejönnek, és kopasz elvtársat keressük. Mondják, ezek az idegen férfiak, vagy hárman voltak. Nagyon jól emlékszem, mondom, mintha tegnap lett volna. És mondja apám, hogy hát én vagyok. Szükségünk lenne kopasz elvtárs nekünk egy ár osztályvezetőre. Tehát ez egy áfész, járási áfész volt, tehát egy nagyobb sok volt, tartozott hozzá. És hát, de hát tudják elvtársak, hogy én hívő ember vagyok. Tehát akkor ez egy elég erős megpecsételés volt. Pontosan azért jöttünk ide, mert nekünk egy becsületes emberre van szükségünk. Mondják. És akkor apám kapott egy állást, és onnantól kezdve már nem kellett a filléreket összeszedni, hogy meglegyen a napi kenyér. Csak az ima meghallgatás, csak értsétek meg. Folytatnám meg, de most nem ez a mai témánk. Csak sok ilyen megtapasztalás van, hogy az Isten ima meghallgató,
és aki vele jár, az annak az imáját mindig meghallgatja, és halleluja, dicsőség ezért az Úrnak. Én néhány kérdést szeretnék föltenni az új ég és új földdel kapcsolatban. Csak gondolkozzunk, csak azért, hogy gondolkozz-e rajta. Nem feltétlen kell válaszolni. Ha ez a megátkozott föld szép volt, mennyivel lesz szebb az új világ, kérdezem. Nem tudjuk mennyivel, de érzékelhető, hogy mennyivel. Mennyi virág, állat, hal, pillangó lesz? Biztos vagyok benne, hogy most ne haragudjatok, hogy azt mondom, hogy ha aranyutcák lesznek, és minden aranyból lenne, ezt én nem örülnék neki. Hát mindig elcsúsznék rajta, meg nem tudom, micsoda, hát már unalmas lenne, hogy minden aranyból van. Hát mennyivel szebb egy pillangó, mennyivel szebb egy gyönyörű, szép madár, vagy nem tudom, micsoda, mennyivel szebb, hogyha egy szép kertben lehet sétálni, de hát tudja ezt az Úr. Tudja ezt az Úr. Úgyhogy kérdés, ugye, mennyi virág, állat, hal, pillangó lesz? Biztos, hogy sok. Hát ha itt volt szép, akkor ott miért lenne szép? Mennyi csodálatos hegy, erdő, folyó, tavak és tenger lesz ott? Igen. A ragadozás megszűnik, azért olvasom ezeket, mert ezek fontos dolgok. Paraziták eltűnnek, amikor az egyik állat vagy az egyik növény a másiknak a vérét vagy a energiáját szívja el, tehát ez megszűnik. Minden perverzió, amit a sátán belerontott a teremtett világba, az megszűnik. Az ételt a növények fogják adni. Mint eredetileg is. A Édenkertben is így volt, bűneset előtt. Ugye? A hatékonyság lényegesen nagyobb és jobb lesz, tehát a hatékonyság alatt nyilván a testünknek, vagy az akkori testnek a energiaellátását értettem ez alatt, hogy sokkal kevesebből sokkal nagyobb hatékonyságot fogunk tudni majd elérni. És ami nagyon fontos, a memóriánkat tisztán tudjuk használni. Miért fontos ez? Majd remélem, hogy még beszélünk róla, azt hiszem talán a legvégén. Nincs öregedés, nincs halál, emlékezzünk Isten minden jóságára. Igen, tehát a memória azért nagyon fontos, mert én emlékezem arra, hogy a sátán engem hogy kísértett, vagy hogy buktatott el itt ezen a földön. Tisztán fogok emlékezni rá. Hogy viselkedett velem az ördög, és hogy könyörült rajtam Jézus Krisztus. És hogy szabadított meg esetleg kötelékekből, esetleg devianciából, vagy bármiből, ami nyomorúság. Hogy? És amikor Pál apostol megfedi a gyülekezetet, hogy ti egymással pereskedtek, nem szégyellitek magatokat? Hát nem tudjátok, hogy mi angyalokat fogunk megítélni? Erről van szó. Mi Istennek, a mennyei atyának leszünk a tanúi, akik bizonyítjuk azt, mert hogy tessék megérteni. Tehát, hogyha nekem sosem fájt a fogam, és látom a barátomat, hogy állandóan egész nap csak fájdalmaskodik, meg síránkozik, hogy neki szörnyen fáj a foga. Én honnan tudjam, hogy milyen az a fogfájás? Hát, ha sose fájt. Vagy hogy csak elképzelni tudom, hogy milyen lehet a nőknél a gyerekszülés, hogy az fájdalom. Hát, ki tudja azt? Hát azt mondják, hogy biztos. Az a bizonyos 99, beszéltünk a 100 juhocska történetéről, ugye? 99, aki a mennybe köszöni szépen, jól van. Hát ő nem esett bűnbe, ő rajta a sátán nem tud semmit kikezdeni vele, mert ő nem abban az élet szituációban volt, hogy ő a sátán uralma alatt élt volna. Kik éltek, kik élnek? Azt mondja az angyal, jaj, a föld lakosainak, mert levettetett a sátán nagy haraggal a földre. Tehát mi vagyunk azok, akik a sátánnak a támadásai és uralma és gonosz lelkülete miatt vagyunk kiszolgáltatva. Ez a különbség. Tehát nekünk fáj a fogunk, mi tudjuk azt, hogy szellemi értelemben mit jelentenek ezek a fájdalmak. Tehát amikor odállunk majd, mint tanúk, akkor bizonyságot tesz róla, hogy az életedben mit jelentett az Isten szeretete, kegyelme, szabadítása, és milyen gonosz volt a sátán, aki ilyen és ilyen rosszat tett veled. Na hát ez a tanúságtétel, az igazi nagy tanúságtétel, ezért is nagyon fontos, nevetlen mondom, a memóriánk. Hogy amikor eljön velünk a memória, mindenre vissza fog emlékezni. És akkor már rögtön rátérhetünk egy másik nagyon fontos dologra, hogy amit a Földön megköttek, a mennybe is kefelesz, amit a Földön megoldottak, a mennybe is meg lesz oldva. Ez egy nagyon érdekes, kemény íge. Tehát nem véletlen. És katolikus testvérek gyakorlatát abban nagyon helyesnek tartom, hogy rendszeres bűn vallás van. Nagyon helyesnek tartom. Sajnos, hogy a neoprotestánsoknál ez már úgy, hogy mondjuk úgy elmaradt, vagy nem tudom, mit csináltak, nem figyeltek oda. Ez, miért nem gyakorlat? Mindenki, hát ha ilyen malomban dolgozok, akkor előbb-utóbb lisztes leszek, nincs mese, és azt le kell porolni. Tehát bármilyen hívő emberek tartom én magamat, tehát a hétköznapi életben, ha tetszik, ha nem, ragadt rám liszt, idézőjelbe, bűn. Vagy olyan dolog, ami nem teszhet az Úrnak. Hát, meg kell vallani. Meg kell tisztulni. Ezért van az, hogy a repedezett kutaká válnak egy idő után az emberek, és elengedik azt a drága Szentlélek olaját, azt végül észre sem veszem, hogy már nem is tartozom a Krisztushoz. Tehát, amit megoldok a Földön, a mennybe is oldva lesz. És az nagyon fontos, hogy az életemnek a devianciái, kötelékeit is jelenti. Jelenti azt, hogy mit örököltem. Mélyebbre kéne menni, most nem erről szól ez az istentisztelet, de mit örököltem esetleg kötelékeket a szüleimtől, vagy az őseimtől, és attól engem megszabadított az Úr. Nem mindig csak azt mondja, a bűneimtől, igen, de a kötelékektől is meg kell. Tehát nem szabad, hogy a sátán visszajárjon az életembe. Nem szabad egy szöget hagyni az életem falán, szívemnek a falán, amihez ragaszkodhat az ördög, és visszajárhat. Tehát amit megoldok, tehát amit Isten kegyelméből végre levetettem, azt igen, az megvan oldva a mennybe is, és ami a emberi kapcsolataimban, hogy ne legyenek olyan kötelékek, kötöttségek, amit én tovább viszek a más világra. Haragudtam rá, testvér. Haragudtam. Nem állt jól a fajuszod? Egyébként sem. Tehát haragudtam rá. Na, ez most viccnek tűnik, de nyilván nem erről van szó, hanem valami komolyabb dologra, amit összevesztem, és akkor úgy maradt, és nem békültem ki vele. Tehát ezért nagyon fontos, nem véletlen mondja az Úr is mindig, hogy amikor jössz az oltárhoz, vagy a úrvacsorához, előbb menj el, békülj meg a tatár fiával, ugye? És utána gyere, vedd fel az úrvacsorát. Addig ne. Nagyon fontos dolog. Tehát a feloldozás, egy titok, egy csodálatos titok, légy szabad Krisztus Jézus véle által, minden ilyen dologtól, amit az előbb elkezdtem mondani. Jó, akkor még a hétégről pár szót, és utána be is fogom fejezni. Jó, tehát Pál apostol mondja, hogy ismerek egy embert, aki elragadtatott a harmadik égig, ismerik ezt az igét. Nyilván ez az ember, teológusok szerint Pál apostol maga volt, úgy gondoljuk, és azt mondja, hogy láttam kimondhatatlan dolgokat. Nem tudja elmondani, miért? Mert itt nincs a Földön olyan dolog, amit ott ő látott. És amikor beszélünk erről a világról, ez a mai istentisztelet, amiről szól, akkor azt kell mondanom, közben nem jelzett ki? Nem jelzett ki? Azt hittem, hogy kijelez nekem, itt jó volt. Mindegy. Jó, nem baj. Tehát azt kell látnom, hogy kár érte, mindegy. Be is fogom fejezni, tehát a hét ég, az a hét szám, hetes szám, ugye tudjuk, hogy a teljességnek a száma. De, tehát az isteni teljességet jelzi a bibliai szám szimbolikában, ugye a hetes szám. És a hét ég, az azt jelenti, hogy a teljes univerzum, amit majd az Isten teremteni fog, az új és az új ég és új föld időszakában erről beszél, és a Pál apostol csak, idézőjelben csak, a harmadik égig ragadtatott el, tehát mindent nem látott, csak egy részét. Na hát, ilyen nagy lesz majd az a világ, amit az Úr teremt. Igen, És mi is lesz a mi dolgunk ebbe az új világba. Biztos fogunk alkotni is, szépet látni, hálásan, boldogan élni, és ez lesz a feladatunk, és semmi más. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és adjon az Úr kegyelmet, hogy senki ne maradjon ki ebből a drága áldásból, amit az Úr készített a mi számunkra. Amen.